Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Szép napot kívánok, kedves nézőink és kedves hallgatóink! Jelentkezik a Partcafé, jubilálunk, 20. műsorunkat készítjük műsorvezető társammal, Pritzinger Péterrel.
És változatlanul Mihálovics András ül a másik oldalon.
Azt hiszem mindig, minden egyes adás előtt, hogy lassan kezdünk kifogyni a témával, de be kell látnom, a Balaton kifogyhatatlan témákkal örvendeztet meg bennünket. Itt van mindjárt egy kicsit a Nyugat-Balaton kérdésköre, ebben már belekaptunk korábbi adásunkba, de hát nekem már csak az agrár felsőoktatásban betöltött hadállása miatt is Keszthely az egyik kedvencem, ami meg a Nyugat-Balatonnak talán a fővárosa, de majd te kijavítasz.
Azt szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a Nyugat-Balaton térségének a fővárosa, bár a keszthelyiek azt mondják, hogy a Balaton fővárosa.
Természetesen. Nyilván, más települések is pályáznak erre a címre, de hagyjuk meg a keszthelyieknek azt, ami a keszthelyieké.
Megnéztem az adásra készülve a térképen, az útvonal tervezővel, hogy az, amit északi partnak, meg déli partnak hívunk, az milyen hosszú. Amit az emberek általában északi partnak neveznek, az olyan 60 km kb. Mondjuk Fűzfőtől Brévfülöpig. Amit az emberek déli partnak hívnak, mondjuk Akaratjától vagy Aligától Balatonleléig, esetleg Balatonboglárig, azon 50. Tehát oda akarunk ezzel most kiukadni, kedves nézőinket, hallgatóink, hogy az a rész, amiről általában elfeledkezünk, ez a Révfülöp, Szigliget, Badacsony, Bonyolcvashegy, Jenesdiás, Keszthely, és aztán visszakanyarodva Balatonfenyves, Máriafürdő, Fonyód, az olyan 85-90 km hosszú. Tehát az, amiről nem beszélünk, mert északi partról vagy déli partról beszélünk, az valójában egy picit hosszabb, vagy majdnem annyi, mint a másik kettő együttvéve, és hát mögötte a táj, arról se feledkezzünk azért el. Óriási terület, nagyon változatos domborzati és növényzeti viszonyokkal, és elképesztő kultúrával, bor, gasztró és épített környezettel.
Akkor ez a Balatonnak a komoly része? Kik járnak a Nyugat-Balatonra, a kulturális gasztró és gasztró élményekre vadászok, és nem annyira a fürdő és buli turisták?
Pontosan így van, ahogy mondod. Aha. Szerintem érdemes a dolgot onnan kezdeni, vagy nem elmenni amellett, a tény mellett, hogy hol fekszik ez a város, Keszthely. Ez a rómaiak által bevezetett település, gyakorlatilag egy fontos észak-déli és egy kelet-nyugati útvonalnak a csomópontjában található, tehát konkrétan 2000 éve lakott. A település környéke egészen pontosan, amit ma Fenékpusztának neveznek, egy picit délre van Keszthelytől, itt volt annak idején a római légiós tábor. És akkor a későbbiekben ennek a környékén jött létre és épült fel a település. Ez már a 15. században, ez már mezővárosi rangú. Az igazi fejlődése az akkor következett be, amikor a 16-17. Században megjelent a Festetics család, akik egyébként eredetileg horvát származású, később magyar nemesi vagy főúri család lettek, és itt mindenféle elképzelhető fejlesztéseket vittek véghez. Az iskolától a hajóépítésen keresztül a mezőgazdasági akadémiáig, amit említettél, ugye a Georgikont ők alapították, de a halászat, a hajóépítés, a szőlőtermesztés, a gasztronómia, gyakorlatilag minden a Festetics múltba vezet vissza. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy hát, hogyha nagyon óvatosan számolunk, akkor is itt egy 4-500 éves városi polgári kultúra van, ettől más, mint a Balaton partján bármelyik másik település.
És hogy profitál a balatoni turizmusból, ismerjük már, mert kicsit úgy beszélünk róla, mint hogyha egy kicsit ilyen elfeledett része lenne a Bakony, vagy Bakonynak, a Balatonnak ez a része, mert hogy eljutunk a népszerű üdülő és fürdőhelyekig az észak és a déli parton, és hogy valahogy te is úgy fogalmaztál, hogy ott megáll az ember. Igen. Kivéve, ha rossz idő van, mert tapasztalataim szerint olyankor mindenki fogja, és akkor elmegy, és akkor na gyerekek, nézzük meg a keszthelyi Festetics kastélyt, ez minimum minden családba fölmerül rossz idő esetén, aki a Balatonnál pihen.
Az a helyzet, hogy egyáltalán nem elfeledett térség vagy régió ez, és akkor itt már ne csak Keszthelyre gondoljunk, hanem úgy a Nyugat-Balatonra általában. Tehát ez a Badacsony, Szigliget, Szigligeti vár, Keszthely, és akkor vegyük ide Hévízt, Kehidakustányt, ugye a fürdővárosokat, sőt, picit délebre Keszthelytől Zalakarost. Itt azért azt lehet mondani, hogy ez a termál vidéke a Balatonnak, a termál kincse itt van a Balatonnak, meg a kulturális kincseknek ugye a jelentős része.
Akkor már is felértékelődik azoknak a szemében ez a térség, akik a 4 évszakos Balatont
pontosan
favorizálják, hiszen pont ez a rész, amit teljesen mindegy, hogy márciusban vagy októberben látogatunk meg, hiszen van termálfüldő, vannak kulturális, vannak gasztroélmények, ezeket pedig egész évben lehet.
Így van, ezek a Keszthely és környéke és a Nyugat-Balaton, az tulajdonképpen, ha lehet ilyet mondani, az a leginkább négy évszakos része a Balatonnak. Ami az elfeledettségével, vagy a nem tudom, hogy fogalmaztál az előbb a...
De így fogalmaztam, hogy mint egy kicsit így megfeledkeznénk időnként erről a részéről a Balatonnak. Ezzel... Bár hogyha kell mondani balatoni településeket, kizárt dolog, hogy nem szerepel közöttük a Keszthely.
Sőt, a külföldiek is említik név szerint. Szóval ide azt kell hozzátenni, hogy egyrészt attól függ, hogy honnan jössz. Tehát ha Budapest felől érkezel, akkor egy picit túl messze van. Túl messze, kinek mi a túl messze? De Budapestről érkezve 200 kilométer Keszthely. Sopron és Pozsony felől közúton nehezen közelíthető meg. Emellett lezajlottak az elmúlt évtizedekben olyan folyamatok, amik miatt Keszthely egy picit halványult, mondjuk Hévízhez képest, vagy Badacsonyhoz képest, vagy Balatonfüredhez képest, de én úgy látom, vagy mi úgy látjuk, hogy ennek vége. Keszthely újra megtalálta a helyét a Balaton turisztikai térképén, fesztiválokkal, kulturális kincsekkel, szabadidős programokkal, triatlon versenyekkel, nem is tudom, nem lehet győzni sorolni, nagyon változatos a turisztikai kínálata. Egyébként visszatérve a kérdésedre, fiatal párok és családos gyerekes vendégek egyaránt, sőt, a szenior idősebb korosztály is nagyon szereti.
Sokszor kerül szóba a hagyomány és a gasztronómia kérdése a Nyugat-Balaton kapcsán. Mind a kettőről érdekelne, hogy te hogy látod ezeket a kérdésköröket. Maga a tradíció, maga az a történelmi múlt, ami mondjuk Keszthelyt jellemzi, az összeegyeztethető a történelmi hagyományok és a tömegturizmus?
Szerintem igen. Egy példát mondok csak erre, de beszélhetnénk erről is reggelig. Például van a híres helikoni ünnepségek, amit Keszthelyen meg szoktak rendezni, ha jól emlékszem, két évente. Nem hosszú múltra tekint vissza, csak 300 éve rendezték az elsőt, vagy valahogy így. Tehát abszolút összefér a tradíció, a hagyomány és a tömegturizmus a modern vendégeknek az igényei.
Nem esik áldozatul a tömegturizmusnak a hagyomány, meg az a, ami Keszthelynek a történelmi jellegét adja?
Volt már Tour de Hongrie befutó Keszthely Kossuth Lajos főutcáján színes rózsaszínes ernyők alatt. Nagyon jól elfért a történelmi belváros és a kerékpárverseny egymás mellett.
Oké, meggyőztem. Másik a gasztronómia. Talán a Balaton gasztronómia is újpontjai közül itt van az egyik a Nyugat-Balatonnál. Ez szerinted miért alakult így?
Nagyjából ugyanazzal függ össze, amit az előbb a város történelmi múltjáról beszéltünk. Ott, ahol főúri család, vagy főúri családok, mert azért a festeticsek előtt is voltak ott nemesi családok, élnek, és szőlőt, bort termesztenek, állatokat tenyésztenek, halat kóstolnak, jobbnál jobb recepteket készít, vagy receptek alapján készítik el ezeket. Ott igazából, ha ezt ápolják, ezt a hagyományt, akkor egészen különleges élményben lehet részünk. Mondok megint erre is egy példát. Nem olyan régen, pont Keszthelyen egy étteremben voltunk egy olyan vacsorán, ahol a séfnek az volt a koncepciója, hogy időutazást képzeljünk el. Mondjuk, hogy most 1480-90-es évek vannak, tehát mondjuk Mátyás uralkodásának az utolsó évtizede. Abban az időben milyen alapanyagok voltak elérhetőek, mit lehet, ha most ott lennénk, mit lehetne most enni. És akkor ebből kiindulva készítettek egyébként vadakat, rendkívül jó vadakat zöldségekkel, iszonyú finom volt.
No, hát akkor, hogy a történelmet és a gasztronómiát hogy lehet turisztikai termékké vegyíteni, erről fogunk akkor beszélgetni, hívjuk is be következő vendégünket, ő Fodor Márk, a Festetics gasztronómiai éttermi hét ötletgazdája, a Vonyarc-Vashegyi Zenit Hotel és étterem tulajdonosa.
Parti arcok, a Part Café portré rovata.
Köszöntünk itt a stúdióban, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és...
Jó, Márk.
Szervusztok.
No, mindig elmondjuk a vendégeknek, ezért aztán a közönség is megtudja azt, hogy ebben a blogban egyrészt mint szakembert, másrészt mint balatoni kötődésű embert szeretnénk kicsit közelebb hozni a közönségünkhoz, úgyhogy ez a következő kérdések elsősorban erre irányulnak. Jelesül, hogy ugye étterem tulajdonos vagy, Vonyarc-Vashegyen, de van-e korábbról balatoni kötődésed, mondjuk mi az első élményed a tóval kapcsolatban, ha emlékszel rá?
Hát persze, mivel én Balatonon születtem.
Na, tessék.
Gyakorlatilag kezd helyen, én oda jártam középiskolába is. Annyi kitekintésem van ide Budapestre, hogy a főiskolán idejében ide jártam a vendéglátóipari kereskedelmi főiskolára, vendéglátószálloda szakra. Tehát alapvetően azon ritka szakemberek közé tartozok, aki kezd helyen született Balatonnál, és ezt tanultam már középiskolába is, és gyakorlatilag a főiskolán is.
Most is ott tesz?
Főiskola évek kivételével, amióta megszülettél, balatoni vagy?
Igen. Igen.
És most is ott tesz kezd helyen?
Így van. Én egyébként nagyon nem tudnám elképzelni az életemet máshol. Én nagyon-nagyon erős kötődéssel rendelkezek egyébként a Balatonhoz, Keszthelyhez. Alapvetően egyébként én szeretném, hogyha egy kicsit a balatoni embereknek erősebb identitása lenne a Balatonhoz. Sokkal jobban vagyunk még ma keszthelyiek, mint balatoniak, vagy sokkal jobban vagyunk még egy kicsit zalaiak, mint balatoniak, de azt gondolom, ez a többi megyénél is így van. Én szeretném azt, hogyha egy kicsit ez a erős balatoni identitást meg tudnánk szervezni. Ez részben abból is adódik egyébként, hogy három megye birtokolja a Balatont, és nem egy homogén. Nincs egy homogén közigazgatási besorolása, vagy az államigazgatás területén sem. Pedig közösek az ügyeink, közösek a problémáink, és közösek lesznek a megoldásaink is, amiben azt gondolom, hogy a Péter majd nekünk sokat fog tudni segíteni, eddig is sokat segített egyébként, mert pont a közös erőben van a kitörési lehetőségünk.
Hát ezért is vagy most itt, hogy erről beszélszél. Ez a műsor, ez erre való,
igen,
hogy minél többeknek a figyelmét felhívjuk erre, amit mondasz.
És nem csak szakembereknek, hanem természetesen a célközönségnek, ahogy a hivatalosan nevezzük, de hát az embereknek, akiket érdekel az országnak ezen szeglete. Hogy jött a gasztronómia az életedben?
Ez nagyon érdekes volt, nekem édesanyám javasolta. 1972-ben kezdte egy ikonikus szállodájában, kezdett el dolgozni agrárvégzettséggel, mégpedig a Helikon szállodában, és ő ott volt telexes, és azt mondta,
micsoda volt?
Telexes.
Az mit jelent?
Ez a fax őse.
Az a fax őse.
Magát a szót hallottam, de volt, akinek az volt a munkája.
Az volt a munkája.
Hát ez egy komoly ismereteket.
Hát ugye mehetünk tovább.
Hogy azzal tudjál dolgozni.
Fé, az egy 220 szobás létesítmény volt, és hát Európából, keleti blokkból azon keresztül érkeztek a fogalások, üzenetek gyakorlatilag, tehát ez egy nagyon fontos, tehát ma talán a sales értékesítésnek az elődjeinek lehetett nevezni. És hát édesanyám látta, hogy nagyon sok elegáns ember van, hogy egészen más a millió, mint mondjuk egy gyárban, és nagyon javasolta nekem, hogy...
Jó lesz ez a közeg is.
Jó lesz ez nekem.
Nyári munkán is voltál ebben a közegben, megmerítkeztél, vagy azt mondtad, hogy vég az általánosok, megyek akkor tovább tanulni szakirányba?
Hát érdekes, hogy én a Helikonban voltam először, 1990, nem is tudom, talán 6 lehetett, 1992, a teniszpályán kezdtem. Tehát, hogy én vagyok az, aki tényleg végigjárta a ranglétrát a teniszpályától a fehér mosogat keresztül, és benn voltam a zöldségesben, a hidegkonyhán, melegkonyhán, értékesítő térben, sörözőben, és gyakorlatilag most egy 55 lakóegységes szállodát vezethetek.
Mit gondolsz a balatoni gasztronómiáról, ezen belül a szűke pátriádnak a gasztronómiájáról? Mennyire őrzi a hagyományokat, mennyire újul meg éppen, mert mi itt a Péterrel a bemelegítő beszélgetésben pont arról beszélgettünk, hogy a Balaton egyik gasztró térsége mindenképpen a Keszthely és környéke.
Hát én először is azt mondom, hogy nagyobb büszkeséggel kell tekintenünk a magyar konyhára. Azért az Osztrák-Magyar Monarchia idejében 13 népcsoport ért. Ezen belül a Magyar Királyság területén is ez igaz volt. És ennek a 13 népnek a konyhája ötvöződik. Tehát hogyha azon elkezdünk gondolkozni, hogy lemegyünk Horvátországba, amit mindig szeretnek összehasonlítani a Balatonnal, akkor alapvetően ott van paradicsomleves, meg van egy fehér halleves. Most mi ehhez képest magyarok mindent megfőzünk egyébként, és olyan gazdagság van a levesek világában, hogy azt gondolod be, hogy egy jókai bablevessel milyen ízek orjátlen.
Hiányzik is, bevallom őszintén, akárhol járok a világban, megőrülök egy idő múlva, hogy egy jó leves, mert azzal kezdődik a főétkezés, ugye minden nap egy jó levessel, és hát nagyon szegényes a kínálat a világ minden sarkában.
És akkor gondoljál a főzelékek tekintetében, hogy nem is ismerik egyébként a világ számos részén a főzelékeket, ehhez képest mi mindent el tudunk készíteni főzelékben is egyébként, és akkor a feltét gazdagságról ne beszéljünk egyébként. De ez csak tényleg apróság, hogy tényleg itt a levesekről, főzelékekről beszélünk, de a főtélek tekintetében és a fűszerek használatában is előkelő helyen vagyunk, és azt gondolom, hogy pont ezt a szemléletet kéne nekünk mindig mindenhol elővenni, hogy amikor ide látogat egy külföldi vendég, ő nekik ilyen ételekben tudnánk olyat adni, amit sehol a világon nem lát. Festetis György herceg látogatott el egyszer hozzánk, és akkor meg is kérdeztem tőle, hogy neki mi a kedvenc étele, és pont az egyik levesünket hozta föl, egyébként hideg gyümölcslevest hozta, szóval a világon sehol nincsen hideg gyümölcsleves egyébként, amit lehet.
És ahogy a Márk beszél, hogy nem éppen egy fine dining szakértőnek a profilja körvonalazódik, hogyha jól érzékelem, akkor te inkább a hagyományos ételek pártján állsz.
Tényleg ebben egyébként van egy nagyon nagy vita a magyar gasztronómiában, kimondva kimondatlanul is. Már-már néha vendégként is azt érzi az ember, hogy adjuk már ezt a magyar konyhát, ez már idejét múlt, ezt úgy megfertőzte a szocializmusnak az igénytelensége, hogy gyakorlatilag nem is nagyon lehet vele mit kezdeni, lépjünk túl ezen, és gondoljunk ki újra a magyar konyhát. Van egy ilyen vonal, én ezt fogyasztóként határozottan érzem, aztán lehet olyan a magyaros fogásokat tenni, ha már volt vendégünk a kis tücsök, vagy az embernek a füle kettél, és rájön, hogy hát nem kell kitalálni azt, ami már egyszer kitalálódott, és marha jól működik.
Igen, de a szocializmusban rántotus, rizibizi, sóbors, piros paprika, és nagyjából beszükült egyébként a rész, ennél színesebb. És hogyha én tényleg a Dining Guide életmű díjazott Bíró Lajos bácsit, hogyha előveszem, aki a mai magyar modern konyhának egyik legnagyobb úttörője, alakja egyébként, és azt gondolom, hogy a malacságokban abszolút ott volt. És ezeket a népies ízeket lefordítani a bisztrókonyha világára egyébként egy fantasztikus kihívás és egy örömteli pillanat is, amikor a vendégek ezekkel az ételekkel találkoznak, hiszen ezekben az ételekben mindig van egy poén egyébként, hogy hogyan néz ki, hogyan kombinálják össze. Én most a mi étlapunkon egyébként a töltött paprikával játszottunk egyébként, és az egyik legjobb poén volt, ahogy kivittük a vendégeknek egyébként letakarva a kis malász császárt vele.
Jól érzem én, hogy kezd a gasztroturizmus is feljönni a keszthelyi idegenforgalmi életben?
Hát kell is, én azt gondolom, és igen, sokat fejlődött az elmúlt 2-3 évben keszthely és környéke. Én nem állítom azt, hogy nincs fejlődési lehetőség még előtte, de szerintem most már mindenki megtalálja az ő ízlésvilágának megfelelő kínálatot egyébként keszthelyen.
Vannak már olyan vendégek, találkoztatok olyannal, akik direkt azért jönnek, hogy valamit kipróbáljanak gasztronómiába keszthelyen? Akár piacot, akár éttermet, akár bármilyen egyéb gasztroprogramot?
Hát abszolút, ugye a környékünkön azért vannak híres piacok, például a hévízi termelői piac is, ami most már kezd olyan szintre följönni, mint a Káptalan-Tóti piac, és az ételeknél is, illetve hát én tényleg azt mondom, hogy amit ezen a héten elkezdtünk, a Festetics gasztrohetet, gyakorlatilag ezért érdemes már ellátogatni itt a környékünkre.
Egyébként, hogyha tágabban értelmezzük a térséget, és mondjuk kisebb zalai településeket is hozzáveszünk, akkor a disznóvágások világa egyértelműen. Bent a városban találunk fúziós konyhát, találunk hagyományos bisztrót, a Márkéknál a Zenitben, ott pedig a hagyományos fogásokat nyilván.
Mennyire jellemző a megújulási készség, a megújulási képesség a térségbeli éttermekre?
Szerintem ebben van edukációs feladatunk egyébként, hogy jobban megértessük a szolgáltatókkal a mostani helyzetben is, hogy erre szükség van. Nehéz egyébként, azt gondolom, hogy a mindennapos munka mellett a megújulás, főleg aki mondjuk egy vagy két évtizede ugyanabban az étteremben tulajdonosként, vezetőségként ott van egyébként, de ezeket a jelzéseket szerintem meg kell adnunk, és Péterék egyébként tökre partnerek abban, hogy ezek az edukációs irányok meginduljanak egyébként.
Oké, folytassuk innen. Immáron a Festetics gasztronómiai éttermi héttel fogunk megismerkedni. A szünet után marad velünk Fodor Márk, a Festetics gasztronómiai éttermi hét ötletgazdája, a Vonyarc Vasegyi Zenit Hotel és étterem tulajdonosa. Senki ne menjen be.